Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntöm a Halas Rádió minden kedves hallgatóját és Palásti Károly tanárurat. Abból az alkalomból ültünk le egymással egy pár szót váltani, hogy 2018-ban kezdődött a Magyar László Év a Magyar Tudományos Akadémián, és most szeptemberben itt Kiskunhalason fog befejeződni. Lehet, hogy több hallgató számára ez a név, hogy Magyar László nem is mond olyan túlságosan sokat. Erre is jó lesz ez a rövid beszélgetés, hogy jobban megismerjük őt. Tanár úr, arra kérlek, hogy akkor ismertess meg bennünket a programmal is, illetve a személlyel is.
Magyar László napot tartunk 2019. szeptember 17-én kedden. Azért mondom, hogy Magyar László napot, mert ezt reggel kezdjük és este fejezzük be. Reggel úgy indítunk, hogy 8 órakor a Szilárd Járon Református Gimnázium tantermeiben a tanulóknak minden órán valami afrikai dolgot kell találni, és megnéztem, hogy a kollégák miket írtak ki eddig. A magyar órás kolléganő azt találta ki, hogy Petőfi Afrika vízióit, meg Heine Afrika vízióit fogja feleleveníteni, hogy a romantikusok hogy kezelték ezt. Megint mások, a nyelvszakosok azt mondták, hogy akkor átismétlik angolul, meg németül Afrika állatait. Tehát minden tantárgya maga sajátossága szerint fog megemlékezni egyelőre Afrikáról. Azután délben dr. Sebestyén Ivan éprajzkutató, a Portugáliai Porto Egyetem Afrikai Kutatási Központ kutatója fog előadást tartani Afrika Ma címmel. Nem kis részben azzal a szándékkal, hogy az érettségizőknek egy kis segítséget nyújtson abban, hogy mit is jelent ez a migráció, klímaváltozás, éghajlatváltozás, és hogy Afrika miért más, mint a többi kontinens. És este van a főrendezvényünk 18 órakor a Martonosi Pál Városi Könyvtárban, ahol megtörténik a Magyar László Vándor kiállításnak a megnyitója. Egy hatalmas kiállítási anyagot hoztunk át Ötömösről. Ide várjuk Ötömös és Jánoshalma polgármesterét, valamint a kiállításon köszöntőt mond Farkas Dániel Kiskunhalas város alpolgármestere, aki földrajztörténet tanári minőségében is jelen lesz ezen a rendezvényen. És ha már szóba került Magyar László, hogy nem mindenki előtt teljesen ismert, ez egészen biztos, hiszen én is csak azért tudok Magyar Lászlóról, mert van egy nagyon kedves kollégám, régi tanárom, úgy hívják, hogy Magyar Lajosné, aki engem 1974-ben tanított először rajzra. Ő szólt nekem pár évvel ezelőtt, hogy én tudom azt, hogy ez a magyar név, ez azonos az Afrika kutató Magyar Lászlóval. Hát mondom, nem tudom. Valami derengett Magyar Lászlóról, hogy Afrika kutató volt, de hát nem egy világhírű kutató, arról lecsúszott, de nagyon tiszteletemértő az a teljesítmény, amit produkált. Aztán a környéket bekerékpározván, Ötömösön járok, van egy Magyar László utca. Jánoshalmán járok, ott is van Magyar László utca. Elmondom, ezek milyen műveltek, tudják ki ez a Magyar László, én meg nem. Nosza, nekivágtam, megnézem, hogy ki ez a Magyar László, és csak az utóbbi egy-két évben mélyedtem el abban, hogy egyáltalán miért érdemes ezzel foglalkozni.
Úgy látszik, nem csak a jó pap tanul holtik, hanem a jó tanár is.
Nagyon élveztem a témát, és hát szomorú aktualitást ad ennek a kiállításnak és rendezvénynek, hogy a magyar családnak a halasi leszármazottja, ő Magyar Lajos bácsi, most nyáron halt meg, és így egy picit erkölcsi kötelességünk is, hogy megemlékezzünk Magyar Lászlóról is, és a halasi magyar ágról is. Magyar Lászlóról akkor néhány dolgot mondjunk el. 1818-ban születik Szombathelyen, és itt van egy kulcsemberünk, akit úgy hívnak, hogy Magyar Imre, aki egy olyan ötömösi földbirtokos volt, és egy szombathelyi szolgáló lánytól születik neki egy törvénytelen fia, ez a későbbi Magyar László, aki azután tanul Dunaföldváron, az elemi iskoláit itt végzi. Ha most valaki Dunaföldváron jár, akkor látja, hogy ott van Magyar László gimnázium. Tehát tulajdonképpen ők a legrangosabb intézményt, ők nevezték el Magyar Lászlóról. Aztán a gimnázium éveit Szabadkán, Kalocsán, Pesten a piaristáknál végzi. Tehát egy kvalifikált ember lesz belőle, és hogy miért foglalkozunk vele itt Kiskunhalason és környékén? Azért, mert ebben az Ötömös Jánoshalma Kiskunhalas négyszögben él, mélykútat is még belevéve Magyar László az ifjúkori éveiben, hiszen az apja mellett dolgozik, valamint a magyar leszármazottak, azok ezen a területen vannak egy darabig, hát ma már szétszóródtak a világ minden pontjára. És Magyar László akkor, amikor mi itt benne vagyunk a 48-as magyar forradalomban, akkor ebben az időben megérkezik 1848 tavasz tavaszán megérkezik Afrikába, mai Angolába, és megkezdi kalandjait és kutatásait. Azért tudom, hogy kalandjait és kutatásait, mert egy romantikus regényben nincs annyi fordulat, mint ami az ő életében. Nem véletlen, hogy Magyar László életét a Móra könyvkiadó, a Panoráma könyvkiadó, az Akadémiai kiadó egyaránt feldolgozta ebben a sorrendben, mert izgalmas. Engana Como-nak nevezték a benszülöttek, ez azt jelenti portugálul, Como úr körülbelül azt jelenti, mert mindig azt kérdezte, hogy micsoda. Ez nekem nagyon tetszett, hogy egy tudós ember mit csináljon, kérdezi a benszülötteket sorra, hogy ez micsoda, no és hogy mennyire sikerült megérteni, hogy micsoda, kiállításon a könyvtárban 18 órától majd ez is nézhető lesz.
Egy kis zenét hallgatunk, és utána mindenképpen folytatjuk ezt a beszélgetést.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Palásti Károly tanárúrral beszélgetünk, Magyar Lászlóról, aki egyre inkább ismerté válik most már előttünk. Az előző percekben említetted, hogy minden szaktanár a maga területén készül. Én hirtelen arra gondoltam, hogy vajon az én tantárgyamban, a hittanban, meg etikában vajon miről lehetne beszélni, aztán eszembe jutott Albert Schweitzer, aki erős afrikai kötődésekkel rendelkezett, hiszen oda ment el misszionáriusnak, de most Magyar Lászlóról van szó, úgyhogy róla beszélgetünk.
Hát, ha már vallások szóba kerültek, római katolikus és református vallások nagyrészt egyébként az angolaiak, másrészt meg hát a misszió azért, tehát az működik Afrikába, tehát az aktualitását mindenki megtalálja. Az előző blogban arról beszéltünk, hogy romantikus fordulatokban bővelkedik Magyar László élete. Angolának van egy olyan nevű tartománya, hogy Bié, és amikor arra jár Magyar László, akkor ez még fejedelem volt. Érdekes, azt írja le Magyar László, hogy a benszülöttek azok szerették a fehér embereket. Ennek egyik bizonyítéka lehet az is, hogy a biéi fejedelem az egyik lányát feleségül adta hozzá, és több gyermeket is szült neki. Ha a logikát megnézzük, akkor akár biéi fejedelem is lehetett volna Magyar Lászlóból. Hogy miért nem lett annak az az oka, hogy amikor meggyilkolták ezt a fejedelmet, akkor inkább jónak látta, hogyha elmenekül gyermekeivel együtt, mint hogy átvegye a biéi fejedelemség.
Látta a sorsát előre.
Valószínűleg igen, látta, hogy Afrikában nem vagy egy életbiztosítás fejedelemnek lenni. De egyébként senkinek nem volt az. Érdekes az, amit ha már az életről volt szó, hogy Magyar László egy olyan időszakban van kint Afrikában, amikor már nemzetközi egyezmények tiltották a rabszolgakereskedelmet. 1815 után, tehát a Bécsi kongresszuson ugye ezt megállapodnak, hogy nincs az angoloknak volt dolga ellenőrizni, hogy ezt megszüntessék, de tovább folyt. És Magyar László leír olyan történeteket, amikor az uralkodó kivégezte a saját arisztokráciáját, utána pedig az ország lakosságát eladja rabszolgának, mert hát ebben óriási üzlet volt, és minél inkább tiltották, annál nagyobb üzlet volt ebben. Tehát azért Afrikának mindig más a logikája, mint amit mi itt Európában megszoktunk. És az előbb beszéltünk róla, hogy Magyar László, hogy kutat, hogy mit kutatott. A magyarországi Afrika kutatók között nincs folytonosság, tehát ez nagyon esetleges, hogy kiből lett Afrika kutató, mert ugye mi itten a Habsburg Birodalom részeként Európa közepén az irreális volt, hogy mit hozzá fogjunk mondjuk gyarmatosítani Afrikát, és Magyar László, amikor kikerül, érdekes módon nem a gyarmatosításban érdekelt angoloknak meg a portugáloknak küldi el a kutatási anyagait, hanem a Magyar Tudományos Akadémiának küldi el, és most ezeket folyamatosan ugye le kell visszafelé kell fordítani portugálra, angolra, meg németre. Hogy mit kutatott Magyar László? Hát először is a Kongó és a Zambézi folyóknak a területét kutatja, ő fedezte fel a busmanokat például. Több évtizeddel korábban, mint egy portugál utazó ezt megtette volna, de a tudománytörténet mégis ennek a portugálnak tulajdonítja a busmanoknak a felfedezését. Mondtam, hogy lecsúszott Magyar László a hírnévről, vagyis a világhírről, de mi magyarok és a portugálok is, meg az angolaiak is nagy becsben tartják őt. 45 évesen, nagyon fiatalon meghalt a mai Angolában, hát többféle betegsége volt, és ez kikezdte az egészségét. Viszont amíg élt, addig olyan jelentős dolgokat vitt véghez, ami miatt a Magyar Tudományos Akadémia 1861-ben 140 aranyat küldött kutatásaért, tagja volt a Magyar Tudományos Akadémiának is. És az imént említettem, hogy több könyvkiadó is megjelentette magyar életrajzát. Most, hogy utána néztem, azt látom, hogy a Magyar Tudományos Akadémia több intézete is foglalkozik azzal, azzal, hogy a Magyar László örökséget hogy lehet feldolgozni, mert ennek van egy történelmi, van egy néprajzi, van egy geográfiai, tehát több tudományterületet is érint ez a kutatási anyag, amit ő tett. Tehát mondhatjuk, hogy talán ő volt az utolsó 19. századi polihisztor, vagy a 19. századnak a klasszikus tudós típusa, mint hogy a mi Szilágyi Áronunk is többféle tudományban dolgozott egyszerre. Ez még a 19. század.
Kedves hallgatók, ezt az izgalmas témát néhány percnyi zene után fogjuk majd folytatni.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Palásti Károly tanárúrral beszélgetünk Magyar László életéről, munkásságáról. Hát ebben az utolsó néhány percben arról a kiskohalasi megemlékezésről, amit már a beszélgetés előző részében is említettél.
A halasi vonatkozásokról, ugye már említettem korábban, hogy tulajdonképpen én kerékpárral fedeztem fel a Magyar László utcákat János Salmán meg Ötömösen, és valami hasonló történt akkor is, amikor a Magyar Malmot felfedeztem, csak nem tudtam róla, hogy ez a Magyar Malom, ez az a Magyar Malom, amelyiknek köze van Magyar Lászlóhoz. Aki Szabadka felől érkezik Kiskunhalasra, az egy Malompanzió nevű vendéglátó helyet talál. Az én gyerekkoromban ezt még úgy hívták, hogy Magyar Malom. Mégpedig azért Magyar Malom, mert ugye ennek a családnak, az őseinek a birtokában volt a Magyar Malom, de talán konkrétabban, hogy is történik. Mondtam az imént, hogy van egy Magyar Imre nevű ötömösi földbirtokos, aki a kulcs szereplő, akinek egy szombathelyi szolgálólánytól születik egy Magyar László nevű gyermeke, és úgy gondolta, hogy ha ez a recept bevált, akkor ezt a módszert folytatja tovább, és amikor Jankovácon, akkor még ugye így hívják a mai Jánoshalmát, az Orci birtokon szó, akkor ott megismerkedett egy Halász Terézia nevű halasi szolgálólánnyal, akitől újabb két törvénytelen gyermeke született Magyar Imrének. Felelőtlen apukának tűnik ugye így, hogy már csak ebből az életrajzból ugye a harmadik törvénytelen gyermeke születik, de Magyar Imre volt annyira gavallér, hogy Halász Teréziának és a két törvénytelen gyermeknek Halason vásárol egy malmot, hogy ezzel biztosítsa a megélhetésüket. És innentől kezdve a magyar családnak van halasi ága is, és ez a malom, ez működött egészen odáig, amíg a szocialista korszakban nem államosították. Itt érkezünk el a mai korunkhoz, Magyar Lajos bácsihoz, aki még molnárként ennek a malomnak a bénításában, ahogy ő nevezte, vagyis a megszüntetésében kénytelen volt részt venni. Így ér véget a magyar családnak a halasi malmos korszaka, hogy Lajos bácsi már a halasi cégeknél dolgozott a szocializmus korszakában, és nem pedig az ősi mesterséget, a molnár mesterséget gyakorolta. Így érkezünk el Kiskunhalasra a magyar családdal, és hogy miért érdemes ezzel foglalkozni, kérdezhetné valaki, amikor annyira áttételes és több évszázadon keresztül is megvan, vagy több évszázadon keresztül nagyon messzire kell visszamennünk ahhoz, hogy ennek az értelmét vagy célját megtaláljuk. Én úgy látom, hogy azoknak a családoknak és azoknak a településeknek, akik valaki nagy őst, valaki nagy elszármazottat föl tudnak mutatni, azoknak tartásuk van. Tehát nem véletlen az, hogy a Magyar László emlékezésekhez a szülőhely, Szombathely számon tartja, az iskolaváros, Dunaújváros számon tartja, Ötömös számon tartja, kiállítást rendezett. Ha valaki Ötömösön jár, akkor az ötömösiek nem csak arra büszkék, hogy ők Csongrád megye legmagasabb pontja, hanem arra is, hogy nekik van egy Magyar Lászlójuk, aki nem ott született, de Magyar László emlékparkot létesítenek, Magyar László emléknapot minden évben megtartják, ez Ötömös egyik nevezetessége. És hát nem beszélve arról, hogy a Magyar Tudományos Akadémia ugye a mai napig fontosnak tartja azt, hogy foglalkozzon vele. Ezek a megemlékezések tehát azért fontosak, hogy tudjuk azt, hogy azok a példák, akik valamilyen eredményt elértek, azok tanítanak bennünket, nekünk pedig az a kötelességünk, hogy őróluk megemlékezzünk. Ezt fogjuk tenni Kiskunhalason is, és bekapcsoljuk városunkat a Magyar László városok sorába.
Ritkán szoktam ezt mondani, de most magam részéről fontosnak tartom, hogy utána majd számon kér tőlem. Én valószínűleg Magyar László élettörténetét el fogom olvasni. Gyerekkoromban mindig érdekeltek az afrikai vadászatok, szép számmal voltak a magyar honfitársaink közül is. Hát Magyar Lászlót is meg fogom ismerni. Köszönöm még egyszer a beszélgetést. Rádióhallgatóktól elköszönünk, további szép napot, jó rádióhallgatást, viszonthallásra.